És továbbra is Nagy Anna harmonika művész, a Budapest Klezmerben tagja a vendégem.
És ugye ez az a hegedűs a háztetőn, amit kifejezetten a Kerényi Imre kérfel titeket, hogy klezmeresítsétek még jobban.
Igen, igen. Ő ezt egyébként Jávori Fegye csinálta, a klezmeresítést, mint olyan. Ugye, mert Kerényi Imrének az volt az elképzelése, hogy hét zenész, mint a falu közösség tagjai, a falu zenészei részt vesznek a falu életében, és akkor ez így jelenjen meg a színpadon. És tekintve, hogy a Hegedűs a háztetőn az egy nagy műzikkel, nagy zenekarra van írva, tehát azért azt nagyon meg kellett csinálni, hogy ott mindenki jön. Hál' Istennek, akkor ez 96-ban volt, 1996-ban volt, akkor már létezett olyan technika, tehát ez a mikroportok már léteztek, hogy a mozgás az nem befolyásolta a hangzást, vagy legalábbis nem zavaró mértékben. Most meg már olyan technikai megoldások vannak, hogy ez már egyáltalán nem probléma, hogy zenészek színpadon mozogva adják elő a darabot.
Harmonikásként játszol más stílust?
Magamnak.
Te csak négy fal között otthon?
Nem mondom, hogy nem fordult elő, hogy játszottam mást is, de azt gondolom, hogy egyrészt harmonikásnak lenni azért nem egy egyszerű olyan szempontból, hogy nincs olyan megjelenési lehetőség sok.
Bocsát, nála, hogy a szabda vágok, éppen most hallottam egy kortárs zeneszerzőtől nemrégen, hogy a harmonika olyan, mint egy mozgatható orgona.
Igen, igen, igen. Harmonika és harmonika között is egyébként van különbség, de a csúcsmodellek, igen, azok nagyon tudják imitálni az orgona hangzást. Szóval, ami mondani akartam, az, hogy harmonikások számára olyan kevés a megjelenési lehetőség, hogy én azt gondolom, hogy én letettem a voksomat a klezmer zene mellett, én azt gondolom, hogy most már az évtizedek alatt azért engem azonosítanak ezzel a műfajjal, valamilyen szinten biztos, hogy az egyéb műfajokban nem ártom bele magam, meghagyom a lehetőséget másoknak, fiataloknak. Úgyhogy aki klasszikus zenét játszik, harmonikán legyen neki is lehetőséget. Hát nem akarom ebbe így beleártani magam. Meg az igazság, hogy nekem ez a klezmer megy a legjobban, szóval ez.
És hogyan viszonyulsz az operethez és a musicalhez, mint műfajhoz, ha már ott találkoztatok a Fegyával? Nincs benne ilyen, hogy ez csak operet, ez musical, tudod, vannak ezek a,
igen,
vannak
igen,
ezek
igen,
a
tudom,
áthallások, negatív és pozitív értelemben
is. Mire vonatkozik a kérdés. Igen, szóval az operetteknek vannak olyan gyöngyszemei, amik nagyon nagy igényességgel íródtak. Most például vegyük alapul a Csárdás királynőt, ami ugye az egyik legtöbbet játszott, világszinten legtöbbet játszott magyar operett, Kálmán Imre csodálatos szerzeménye, amiből minden betétdal sláger lett. Tehát az egész világon mindenhol ismerik a Csárdás királynő slágereit, és nagyon komoly igényességgel van az megírva. Tehát
Johann Strauss operettjei.
Vagy például Strauss operettjei is.
Amelyek opera igényűek.
Igen, igen, igen. És én egyébként erre akkor döbbentem rá, amikor a Riviera Girl című musicalbe játszhattam, az a Csárdás királynőnek az amerikanizált változata, ugyanis amikor Kálmán Imre kiment Amerikába, akkor megcsinálta ezt az amerikanizált változatot, amiben van tangó is, mert abban van harmonika például eredetileg beleírva. És ugye akkor, amikor kiment Amerikába, akkor már Csárdás királynőnek a hatalmas sikere volt világszerte. És azt gondolta, hogy az amerikai sikert ez az amerikanizált változat fogja meghozni számára. Én úgy tudom, hogy nem, mert már annyira hozzászokott mindenki az eredetihez, de ez pár évvel ezelőtt a Kálmán Imre Teátrumban lett felújítva, ami a volt Moulin Rouge-nak a helyszíne, tehát ott működik, és amikor én abba sikerült bekerülnem, és játszottam, akkor döbbentem rá, hogy minden dal sláger belőle, tehát minden világszerte ismert dallamok. Az nem lehet véletlen.
Biztos, hogy nem. Én nagyon szeretem. Tehát egy jó operet, ha jó van megcsinálva, jó van színpadra állítva, akkor az nagyon ütős tud lenni. Tehát én nagyon szeretem, hogyha picit kiforgatják ezeket, és ez kicsit ironikusan viszonyulnak hozzá, és akkor megmutatják a zenének a túlontól idealizált változatát, és szembesítik a valósággal, és ebből egészen érdekes eredmények jönnek ki. Mondjuk nem mindenki szereti ezt a fajta megközelítést, én nagyon. Nem tudom, hogy te így a modern rendezésekkel, hogy állsz színházi rendezésekkel?
Hát van, ami bejön, van, ami nem. Szóval például a Heged és a háztetőnt azt hiszem 7 különböző rendezésben játszottuk, ha bele számítom azt a Várkonyi féle rendezést, és az elsőt a Besenyei Feri bácsi félét, akkor 7 különböző rendezésben játszottam, és mondjuk van egy olyan véleményem, hogy az annyira jól meg van írva a Hegedűs Áztetőn, hogy szerintem azt nem lehet elrontani, és mai napig csak annyit tudok ehhez hozzátenni. Például a Kerényi Imrétől is kétféle rendezést játszott a Budapestben, hogy volt a Madách színházi rendezése.
Dulai Tamás, Muszi Péter.
Igen, és aztán a valamelyik főiskolai osztályának is a darabja volt a Hegedűs Áztetőn, és oda is meghívott bennünket Kerényére, és akkor ilyen nagyon-nagyon minimál díszletek között ilyen nagyon minimál verzióba adtuk, és az is nagyon jó volt. Az én kedvencem egyébként egy noviszádi előadás, amiben pár évvel ezelőtt játszottunk, az Újvidéki Magyar Színház és a Szerb Nemzeti Színház közös produkciója Béres Attila rendezésében, és számomra ez jelentette a legtöbbet, ez a fajta rendezés, Béres Attilának ez a rendezése. És azt nem tudom, hogy ilyen nagyon extra hipermodern rendezés mit hoznak ki.
Mit állított a központban az Attila rendezése? Tehát mennyiben volt más, tartalmilag akár?
Hát például az egyik egy ilyen objektív körülmény determinálta. Van a darabban az esküvői jelenetben egy olyan rész, amikor azt mondják, hogy a nagy jókedvünk közepette ne feledkezzünk meg azokról, akik már nincsenek közöttünk, ami drága halottaink, stb. És akkor jön egy csönd. Uh-huh. Az tart, nem tudom, 1-2 másodpercig. Na most az Újvidéki előadásban ez egy különleges értelmet kapott, ugye a délszláv háború okán, ugye ültek a nézőtéren szerb-horvát nemzetiségű emberek, ültek magyar emberek, és amikor azt mondja a szereplő, hogy és most ne feledkezzünk meg azokról, akik már nem lehetnek közöttünk, ami drága halottunk, és lehajtja a fejét, és lemegy a fény, elkezdődik egy ilyen nagyon hosszú ideig tartó csönd, amit aztán ott semmiféle zacskó csörgés, vagy köhécselés, vagy semmi, mert az annak ott olyan jelentős, hogy legalább 5 másodpercig, ami nagyon hosszú egy színdarabban. Hogy ezt így Béres Attila átérezte ennek a jelentőségét, ennek a mondatnak ott abban a közegben. Ez volt az egyik. A másik pedig a darab úgy zárul, hogy amikor a falu közösségét elűzik Anna Tefkából, és mindenki viszi a kis saját cuccát, és elvonulnak az emberek, akkor ahogy vonulnak le színpadról, mindenki kilépett a saját cipőjéből, és a cipők ott maradtak
a színpadon. Hát igen, a cipők, mint szimbólum, igen.
És igen, és az a emlékmű, ami a Dunaparton látható, ez így megjelent, így záróképként. Uh-huh. És az így, ugye, hogy milyen asszociációkat, nem csak hogy egy színházi darab, hanem általában a művészet milyen asszociációkat indít el. Tehát ebben lehet megfogalmazni a művészetek szerepét, és hogy ha lefekszünk aludni egy ilyen színház élményt, és másnap felkelünk, és még mindig ott motoszkál az agyunkban az, ami ott a színpadon történt, akkor elérte a művészet a célját. Persze vannak olyan darabok, amik abszolút a szórakoztatása célja, és nem biztos, hogy másnap ugyanabban a hangulatban ébredtünk, annak is megvan a fontossága.
Igen, és hát a klezmerre tökéletesen alkalmas, igen, hiszen az érzelmek egész széles skáláját felmutatja a tragikustól az egészen fékevesztett vidámságig.
Így van.
Tehát ott az mindenféle dolog megjelenik.
Igen.
Tehát az egészen lassútól az elképesztő gyors tempóig.
Igen.
És hát elég sok hangulatot föl tud idézni, és többek között a vidámság és az életöröm is megjelenik benne.
Igen.
A szomorúság mellett. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem.
Én is köszönöm.
És jót beszélgettünk, akkor január 1-én új évi koncert, és hát sok sikert vagy kézislábtörést kívánok a koncerteit talán kevésbé.
Igen, tehát a kongresszusi központban Jordán Addéllal január 1-én.
Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.